Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint erre a vasárnapra, 70. vasárnapjára, tehát nagyjából húsvét előtt 70 nappal kijelölték ige hirdetési alapigeként, megírva találjuk Péter apostol első levelében, a második fejezet első 5 versében a következőképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, életünk folyamán, vagy egy nap alatt is sokféle ajtón lépünk be. És ha egy ajtón belépjük, akkor általában azért tudjuk, hogy hova kerülünk. Sok esetben az ajtók fölött ott van egy felirat, egy tábla, egy cégtábla, amelyik egyértelművé teszi, hogy odabent mi fog bennünket várni. Nem tudom, hogy kedves testvérek, amikor a templomba beléptek ezen a mai délelőttön, észrevették ezt a feliratot. Két ilyen felirat is van. Hát az egyik az kicsit magasabban, azt talán mindenki tudja, hogy egy evangélikus templom szinte ennélkül nem is lehet. Erős vár a mi Istenünk. A 46. Zsoltárnak ez a kiemelt első verse, ami a reformáció óta az evangélikus gyülekezetekben a köszönésnek is a formája lett. Erős vár a mi Istenünk. Ha egy kicsit lejjebb is tekintettünk, és jobbra is néztünk, meg balra is, illetve először balra, aztán jobbra, akkor a mára kijelölt igénknek az egyik versét olvashatjuk. Magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzán. Nos, nyilván ezeknek a feliratoknak üzenete van. A Zsoltár az jelző, hogy ez egy evangélikus templom, talán hogy az átlagember azért tudja, hogy ez alapján is meg lehet különböztetni az evangélikus templomot, esetleg más templomoktól. De talán a Péter leveléből vett idézet már nem mindenkinek jut el egészen a tudatáig. Mit üzen a számunkra ez? Mi vár bennünket itt bent a templomon belül? Ki itt belépsz, mi fog veled történni? És most ugye mindnyájunknak eszükbe jut Dante isteni színjátékának a bevezető néhány mondata, a poklok kapujának a felirata így hangzik Dante megfogalmazásában. Én rajtam jutsz a kinnal telt hazába, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába, nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretett, és a fő okosság, én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, és én örökkön állok. Kit belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Na ez a sor gondolom mindenki számára ismert, és az is köztudott, hogy ezt sok esetben rakoncátlan iskolai osztályoknak az ajtajára szokták fölírni. Kiét belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Hát néha tényleg az ember egy-egy hittanóra, vagy más alkalom kapcsán látja, hogy elég reménytelen odabent a helyzet az ajtó mögött. Na de félretéve a tréfát, ki itt belépsz, hagyd fel minden reménnyel. Azért ez egy nagyon-nagyon súlyos mondat. És be akarok lépni egy olyan ajtón, ahol ez a felirat. Dante annak idején megalkotta a pokol cégtábláját elrettentésül, hogy ne akarjunk ide belépni. De ez nem elég. Már Dante korában sem, de ma meg különösen is nem. Ez a negatív reklám nem ér célt, sőt, pont ellenkezőleg kívánatossá teszi a tiltott ajtót. Ma nagyon sokan keresik a botrányt, keresik a veszélyt, keresik az okkult extrém helyzetet, amiben lehet borzongani. Van egy kifejezetten erre épülő műfaj, ugye a filmművészetben, a horror és a thriller. Lényegében tulajdonképpen épp ellenkezőjét éri el ez a felszólítás. Ki itt belépsz, hagyd fel minden reménnyel. A mai vasárnapon viszont olyan meghívást kaptunk, ami nem a pokol rettentésére vagy rettegésére hív meg bennünket, hanem meghívás, ami Urunktól, Jézus Krisztustól, már a kezdő énekünk is egy ilyen meghívás akart lenni, és a 288-as énekünk, ami a gyülekezetünknek a himnusza, hiszen az élőkövekről szól, majd énekeljük is a negyedik versében, szintén arról szól, hogy hív bennünket minden ebben a templomban valamilyen közössége, valamilyen áldott kapcsolatra. Amikor Jézus hív bennünket, a János evangélium a 10. fejezetében így mondja magáról, én vagyok az ajtó, kit belépsz, ha nem is ezekkel a szavakkal, de ezt mondja, életre találsz. Kit belépsz, kezdj el reménykedni, kezdj el élni. Templomunk felirata viszont a Péter apostol levelében olvasható, biztató mondat Krisztusra mutat. Arra Krisztusra, akit Péter apostol az élő kőnek nevez. Ilyen érdekes, hogy éppen az a Péter apostol, akinek a nevében is ez van, hogy a Péter szó, Petrosz a sziklát követ jelent, szikla követ jelent. Maga Jézus keresztelte át Pétert, ugye, aki egyébként Simon nevet kapta a szüleitől. Ő nevezte őt Péternek, sziklának. Azt mondta, te pedig Péter vagy, kőszikla, és rád fogom építeni az egyházat. Igen, Péter most viszont visszamutat Jézusra. Tulajdonképpen, mint hogy azt mondta, nem én vagyok az alapkő, Krisztus az élőkő, ő ráépül az én életem is, és ő ráépülje minden élet. Igen, Krisztus Pétert kősziklának nevezte, de azt is látjuk, hogy ez a név nem igazolódott automatikusan, hiszen Péter nem volt épp egy szikla egyéniség és jellem akkor, amikor megtagadta Jézust, összeomlott, elporlott, mint a homokkő a sav hatására, szétporlad, megszűnik az ereje. Péternek Krisztusra kellett épülnie, hogy valódi kőszikla lehessen, és hogy valóban bizonságot tehessen Krisztusról. És amikor ezt megteszi, amikor ráépül Krisztusra, akkor az ő ingatag lénye is megszilárdul újra. És ez a Péter szól most hozzánk, amikor belépünk ebbe a templomba, most is, és minden alkalommal figyeljünk erre. És talán készüljünk ezzel a gondolattal minden ige hirdetés meghallgatására. Épüljetek az élő kőre, épüljetek lelki házzám. Persze a kérdés mindig az, hogy számunkra Jézus Krisztus élőkő vagy kövület, őskövület. Ma nagyon sokan szeretnék temetni az egyházat, temetni Krisztust, elfelejteni, kitörölni az emberiség memóriájából, múltidőnek jelenteni ki, valami régi-régi atavisztikus kövület. Igen, valamikor fontos volt valakiknek, de olyan, mint amikor a földből előkerülnek a sok ezer vagy sok millió éves avit csontok és különféle leletek, és ahogy a napfényre kerülnek, nagyon vigyázni kell rájuk, mert különben elporladnak a levegő oxigénjétől. A kövület porlik. Vajon Jézus csak egy őskövület? Vagy tényleg élők ő. Az ős kövület porlik, és egyre kevesebb lesz, és egyre kevesebbet jelentővé válik, az élőkő viszont épül. 2000 év távlatából mit mondhatunk? Jézus Krisztus egyháza és az ő egész lénye vajon elporlott, vagy építhetünk rá? Most akkor Dante jól ismert dekadens mondatát Péter apostol közvetítésével írjuk át, fogalmazzuk át. Ki itt belépsz, készülj növekedésre. Mert a templom a növekedésért van. A növekedés feltétele, hiszen ezt mondja Péter apostol, az ige teje, az ige hirdetés által növekedjetek, teljesedjetek ki. A növekedés feltétele, mindjárt meg is fogalmazza Pál apostol, vagy Péter apostol, ezzel kezdi a felsorolást, hogy a gonoszság mindenféle megnyilvánulása. Ezekkel kell felhagyni. Ki itt belépsz, hogy növekedjél, először hagyj fel minden gonoszsággal, a gonoszság minden megnyilvánulásával. És Péter felsorol néhányat, azt mondja, hogy ezek a növekedést, a lelki növekedést gátló emberi tulajdonságok, a gonoszság, nyilván most nincs idő ezt mind kibontani, hogy mi minden fér ebbe bele, de körül kell nézni a világban, találunk eleget belőle. Álnokság, ezt sem kell talán külön ecsetelni, mérgezi az életünket. A képmutatás, ez különösen a vallásos embereknek lehet sajnos a kísértésem. Az irigység, a rágalmazás, mind-mind olyan humán jelenségek, amelyek erodálják, elporlasztják a hitünket, a lelkiségünket. Hadd idézzem ide Pál apostolt, aki egy másik képet használ a növekedésre és az élet kiteljesedésére, amikor ő a gyümölcsöket említi, amelyek meg kell, hogy érlelődjenek az életünkben, de előtte felsorolja, hogy mi minden az akadálya ennek. A galáciaiakhoz írott levélben valami 17-18 olyan emberi viszonyulást említ, az ember, a test cselekvését, kezdve a paráznaságtól, a házasságtörés, gyilkosság, stb. Sorolja, mondom, nem ismeretlen fogalmak ezek a számunkra, mire aztán eljut oda, hogy akik viszont a lélek gyümölcseit termik meg, a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség és a mértékletesség, ezt a 9 gyümölcsöt termik meg, azoknak az élete, az igazi értékes élet, azok értek célba, akiknél az emberi jellemnek a gyengeségei összekuszált volt, nem rontja meg a gyümölcs termését. De térjünk vissza most Péter apostolnak a hasonlatához, aki tehát a növekedésről beszél. Először felvillantja azt a képet, ahogyan a tejtől, az anyatejtől a gyermek, a csecsemő kezd fejlődni, hogyha azt megkapja, akkor életképes lesz. Aztán utána beszél az épületről, a kőről. Igen, készülj a növekedésre, mert a növekedésnek a formája, a megvalósulása az az épülés. Minden élő szervezet azáltal növekszik, hogy bizonyos anyagokat beépít magába. Amivel táplálkozunk, az beépül a sejtjeinkbe. Azáltal épülünk, vagy éppen leépülünk. Attól függően, hogy mi az az anyag, amit magunkba építünk. Vannak olyan anyagok, amelyek lebontják az agysejteket, lebontják a máj sejteket. Alkohol és a többi, és más ilyen drogok és anyagok, amelyek, hogyha beépülnek, akkor leépülünk. De vannak olyan anyagok, amelyek szükségesek az épüléshez, a felépüléshez. Péter apostol 3 képet használ, és próbálom ezeket most, ugye nagyon koncentráltan fogalmaz, és talán az ember hirtelen nem is tudja, hogy most miről beszél ez az apostol, hiszen először beszél a tejről, amit a csecsemő vesz magához, aztán beszél a kőről, amire rá kell épülni, és aztán beszél a papságról, akiknek valamilyen küldetésük van. Mi köti össze ezeket a fogalmakat? Próbáljuk most ezt helyre tenni. Nos, hát a növekedés és az épülés köti össze ezeket a fogalmakat, hiszen a tej az egyéni növekedés alapja. A fejlődésünk az anyatejjel kezdődik. Ez egy fantasztikus dolog, hogy hogy az anyatejben minden benne van, ami kell. És olyan jól látjuk ezt most, amikor a felnőttebb, főleg az idősebb generáció bizony sérülékeny és védtelen a vírus támadással szemben, éppen a csecsemők védettek. Éppen őnekik nem kell még az oltás, mert az anyatejben megvan minden, amire szükségük van. Péter apostol még nem ismerte olyan mélységig ezt a csodálatos isteni adottságot, természeti jelenséget, de azt tudta, hogy a tej valóban az életnek az alapja, a fejlődésnek az alapja. És ezért használja ezt a példát. Amikor mi eljövünk és belépünk ebbe a templomba, akkor tulajdonképpen mindig gondoljuk hozzá az üdvözlő mondathoz ezeket a bevezető sorokat is, hogy amikor az igét hallgatjuk, akkor tulajdonképpen valami olyan épülhet be, és adja Isten, hogy így legyen, épülhet be az életünkbe, ami megtart bennünket, akkor is, ha majd kilépünk az élet viharaiba, fertőzései és különféle hatásai közé. A második, amiről az apostol beszél, a második kép, az a követ hozza elénk, a kő, az élő kő, ez az érdekes megformálása, megnevezése ennek a szimbólumnak, tulajdonképpen a közösségi növekedés szimbólumává válik. A kő, amit egymásra rakva egyszer csak növekedik valami, fölépül valami, egy csodálatos épület. És ez az ókorban sem volt ismeretlen, sőt, nagyon is tökélyre vitte az ókori ember is az építkezést, a növekedést ilyen értelemben. Az előző mozzanat, hogy tudnék az egyéni életünkben növekednünk kell, személyes életünkben növekednünk kell, ennek csak akkor van értelme, ha ez folytatódik azzal, hogy beépülünk, hogy ráépülünk az élőkőre, és beépülünk egy közösségben, egy közösségbe, amely kezdődik a bölcsödével, aztán folytatódik az óvodával, az iskolával, és mindig egyre több és több szintre jutunk, és egyre több és több terhelődik ránk. Itt már tényleg azért használja az apostol a kő, a szikla fogalmát, mert itt már terhet bírónak kell lennie annak az egyénnek, annak a beépített kőnek. Ez nagyon fontos dolog. Ma nagyon sok fiatal élet kisiklik, nincs teherbírása, mert annyiféle hatás éri. Említettem az előbb, utána néztem, hogy ókori, meg hát mind a mai napig az építkezésben a homokkövet használják. A homokkő, ami a nagy nyomás alatt egymáson rétegezve nagy szilárdságú lesz, és építkezni lehet belőle, a legtöbb régi vagy újabb épülés itt is ebből épül, de ha sav éri, vagy bizonyos hatás éri, szétfagy, víz kerül a rétegek közé, akkor elporlad. És sok élet, az életnek valamelyik szakaszában, sokaknak már fiatalon, megszűnik ez a szilárdság, ez a kitartás, ez az erő. Pedig még nagyon sok mindennek kellene rájuk épülni. Az egyedi testekből lesz a testület, ugye, magyarban érdekes kifejezés. A Krisztusban hívő emberekből fölépül az egyház test, a Krisztus teste. Így is vallották ezt az apostolok, és így valljuk, hogy az egyház, az a gyülekezeti közösség Krisztus teste. Ráépülünk az alapkőre, az élőkőre, Krisztusra, és aztán ránk épülnek azok, akik utánunk jönnek. És ezáltal személyes közösségben vagyunk egymással. A személyes hitéletben való növekedés által válunk alkalmasára, hogy beépüljünk egy ilyen élő közösségbe. Ezért járunk templomba, ezért érünk az ige hallgatás lehetőségével. És végül az apostol azt mondja, hogy az élő közösség, az igazán élő és megtartó közösség jellemzője a papi szolgálat. Mit is jelent ez? Áldozatvállalást jelent. A régi ókori vagy ószövetségi időben a papi szolgálat az nagyjából arról szólt, hogy nem prédikáltak akkoriban a papok, hanem áldozatokat mutattak be. Most nyilván Jézusnak a áldozatvállalásával ez a fajta papi szolgálat meg kellett, hogy szűnjön, de a papi szolgálatnak mégis lett egy kiterjesztett változata. Péter apostol éppen erről beszél. Azt mondja ezek után, hogy Jézus Krisztusra épülve most már mindenki papi szolgálatot végezhet, és kell is végeznie, ha komolyan veszi a hitét. Ez az az úgynevezett egyetemes papság elve. Itt gyökerezik Péter apostolnál. Ez különösen is fontos nekünk, protestánsoknak, evangélikusoknak, mert nálunk, a mi berkeinkben terjedt el az a szólásmondás, hogy a család apja legyen a család papja. Legyen valóban a lelki életnek is a vezetője, az őre a családban. De ugyanígy legyen mindenki a maga helyén, a maga közösségében ennek az áldott szolgálatnak, áldozatnak a továbbadója. Mindenkinek van egy ilyen papi szolgálata, áldozatvállalás másokért. És nyilván a hasonlat itt folytatható tovább, minél közelebb vagyok az alapkőhöz, minél jobban ráépülök, annál többen fognak rám épülni. Minél közelebb van egy tégla az alaphoz, annál többen lesznek fölötte, ugye több tégla lesz fölötte. Minél közelebb vagyok Krisztushoz, annál nagyobb lesz és legyen a teherbírásom. Ez itt a nagy kérdés, hogy vállaljuk-e, végezzük-e ezt a áldozatos szolgálatunkat, önmagunkat is beleadva ebbe a szolgálatban. Vagy csak addig jutunk el egy életben, és nagyon sok élet csak erről szól, hogy én magamat fölépítem testépítés formájában, vagy más formában, most ebben nem akarok belemenni, de tulajdonképpen nincs olyan táblata az életemnek, ami idézőjelben mondom, hasznos a társadalomnak, legfeljebb annyi, hogy hát a munkám után adózom. De ennél sokkal többről van szó. Sokkal többről van szó, amikor az embernek az a küldetése, hogy az örök cél felé segítsen a rábízottakat. Vállaljuk-e, végezzük-e ezt a szolgálatot családban, gyülekezetben, munkahelyen? Ha elfáradsz, ha elporladsz, ha kifordulsz a falból, akkor leomlanak mindazok, akik rád épültek. Borzasztóan szomorú látni szétesett családokat, gyerekeket, akik bíztak a szüleikben, de a szülők szétporlattak, elváltak, szétestek, nem tudják betölteni küldetésüket. Drága testvérek, ezért mondja az apostol, igen, megfáradhatunk, igen, elporladhatunk, de járuljatok az élőkőhöz, merítsetek elő az Krisztussal való kapcsolatból. Gyökerezz meg és maradj meg Krisztusban. Az ima hétnek volt ez a témája. Jézus mondja, aki bennem marad, aki belém gyökerezik, az terem sok gyümölcsöt, az megmarad. Aki nem marad bennem, az nem marad meg az örök életre. Ez a kétféle hasonlat, tehát az élő növény növekedése, vagy az épülő épületnek a növekedése buzdítson bennünket arra, hogy maradjunk meg Krisztusban. De ha kezdtük ki, itt belépsz, készülj a növekedésre, hagyj fel a bűnnel, és kezdj el növekedni. Hát így énekeljük most imádságképpen a 288-as énekünk negyedik versét. Élőkövekből épít már templomot itt a Szentlélek, kegyelem és új élet vár, megváltott szolgáló élet, s hol 2-3 ráfigyel, mit ígér, nem felejti el, jelen van Jézus közöttünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy igéddel erősítettél bennünket. Segíts, hogy rád épüljön az életünk. Amen.